Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter megismételte, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, nem indítják újra a kőolajszállítást a barátságvezetéken, noha annak technikai akadálya nem lenne. Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter elmondta, ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. Ukrajna népe elutasítaná azt a békemegállapodást, amely az ország egyoldalú kivonulását írna elő a keleti Donbasz régióból és annak átadását Oroszországnak, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij az Axios portálnak adott interjújában. Ennek készítésekor az ukrán és orosz delegációk éppen Genfben találkoztak a háromoldalú tárgyalások harmadik fordulóján. Az ukrán elnök arra kérte az amerikai közvetítőket, ne próbálják rávenni arra, hogy olyan béke elképzelést adjon el a saját népének, amelyet az bukásként könyvelne el. Az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja szerint jelentős előrelépés történt az ukrán rendezésről szóló tárgyalásokon. Mindkét fél megállapodott abban, hogy jelentik az eredményeket a vezetőiknek és folytatják a munkát, közölte Steven Witkoff. Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió Katonai Szövetségi alakításának elutasításáról szóló határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője. A javaslat szerint Magyarország és Európa érdeke, hogy kimaradjon a 4 éve kitört orosz-ukrán háborúból, és mindent megtegyen a békéért, ezért Magyarország nem küldhet pénzt és fegyvereket, ugyanakkor támogat minden béketörekvést. Az indítvány felszólítja a kormányt arra is, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. A világ békéért felelős nagy nemzetközi szervezetek az elmúlt 10-15 évben megbénultak Orbán Viktor szerint, aki példaként az Egyesült Nemzetek szervezetét említette. Erre mondta azt az amerikai elnök, hogy ezeket hagyjuk, csináljunk helyette valami újat, fogalmazott a miniszterelnök. Donald Trump ezért alapította meg a béketanácsot, és meghívta barátait, vagy azokat, akikben bízik, olyan országokat, akiknek a politikája hagyományosan békepárti, így kapott meghívást Magyarország is, tette hozzá a kormányfő. Ennek alapító ülése holnap lesz Washingtonban, amin részt vesz Orbán Viktor. Nem lesz tagja a béketanácsnak 14. Leópápa, ugyanis a Szent Atya nem fogadta el Donald Trump meghívását. A Vatikán szerint az Izrael és Hamász közötti konfliktust az ENSZ-nek kellene rendeznie. Az iráni küldöttek az Egyesült Államokkal Ománban tartott nukleáris tárgyalások első fordulóján felajánlották, hogy a dúsított uránkészületüket átadják Oroszországnak. Ez becslések szerint elegendő lenne 12 bomba elkészítéséhez. Emellett Irán akár 3 évre is hajlandó lenne felfüggeszteni az urándúsítást. Halaszthatatlannak nevezte a bankrendszer konszolidációját a nemzetgazdasági miniszter, mert szerinte a bankok még mindig túl sokan vannak és túl drágák. Nagy Márton Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, csak 5 nagy bank maradhat. A tárcavezető egy évekre lebontott kimutatást is csatolt, de azt nem közölt, hogy melyik 5 bank megmaradására gondolt. A Magyar Nemzeti Bank 2021 óta érvényes besorolása szerint jelenleg 7 nagy bank működik Magyarországon, az OTP, az MBH, a K&H, az Unicredit, az Erste, a Raiffeisen és a CIB. 2-szer rosszabb a kátyú helyzet, mint tavaly, mondta el a Magyar Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese tegnap az Inforádióban. 4600 kátyús helyet tartanak nyilván, ismertette Mikász Csaba, hozzátéve, hogy tartós javítást csak melegebb időben tudnak végezni. A Magyar Közút 31 000 kilométernyi úthálózatot kezel. Az elmúlt heti országos közúti akció során több mint 153 ezer ellenőrzést hajtott végre a rendőrség, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Büntető eljárás 166 sofőrrel szemben ittas, 13 esetben pedig bódult járművezetés miatt indult. A rendőrök 15 kábítószerrel kapcsolatos, egy lőfegyverrel összefüggő és 6 tulajdon elleni bűncselekményt tártak fel, valamint 58 körözött embert fogtak el. Végül az időjárásról. Beborul az ég, sokfelé valószínű eső, zápor, havazás, illetve vegyes csapadék főként az északi középhegység térségében lehet. A szél sokfelé felélénkül, megerősödik. A hőmérséklet holnap hajnalban mínusz 8 és mínusz 3 fok között, napközben plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Január 10-én hunyt el 89. életévében Borsos János József pálos szerzetes, akivel 2020-ban Mária Nosztrán találkoztam, amikor ott volt ő plébános. Előzőleg tartományfőnöke is volt a rendnek. A 2020-as beszélgetés során nagy szeretettel emlékezik az esztergomi ferences gimnáziumban töltött éveire, valamint kispap éveire az egri szemináriumban, ahol a pálos karizmával találkozott és titkos pálos novícius lett. Ilyen dolgokról is beszélgetünk, valamint megfogalmazza azt, hogy mit kapott ő életre szóló útravalóként a ferences tanáraitól, a ferences szellemtől, aminek a summázata, akivel találkozom, annak igyekszem mosolyt csalni az arcára. A pálos zsinór mérték pedig megfogalmazása szerint áldozattá kell válnunk a magyar bűnösökért. Hallgassák a 2020-ban rögzített beszélgetésünket.
A Ortobágy szélén híres helyen születtem, nem csak azért, mert én is ott születtem, polgár, de ugye még a magyar törvénykönyvet is polgári törvénykönyvnek hívják.
Igen, a másikat meg büntető törvénykönyvnek.
Igen, hát a humor kedvéért, és ugye polgárháborúk van, meg polgári öltözékek.
És van polgári demokrácia is.
Igen, meg polgári párt is van, tehát azért ez mind az én szülőfalum, vagy kisváros, ez igazában ilyen 9-10 ezer lelkes város. Tehát ott születtem 1937-ben Szent Máté evangelista napján. Katolikus település, Mezőkövesnek a kirajzása volt.
Matyó is részben a népesség.
Igen, tehát az azért, és hát ezért egy tehát az egész Székesegyháznak lett tervezve Hildi József által az a templom, amit aztán ott polgáron építettek meg. És ami talán érdekesség, lehet, hogy az én tájékozatlanságom, hogy hozzánk 21 néhány kilométerre van Hajdú Dorog, és én eljöttem polgárról, és a ferences diák lettem 52-ben, amikor megtudtam, hogy léteznek görög katolikusok. Tehát szomszéd város volt, és nem jutott el hozzánk, hogy görög katolikusok vannak. De két görög katolikus paposztálytársam volt, akik már most régebben meghaltak, és akkor tudtam meg, hogy léteznek görög katolikusok.
52-ben ferences diák lett Esztergomban. Hogy került oda?
Hát ezek vészes időszakok voltak azért, és mi az iskolás gyerekek, meg sokan voltunk minisztránsok, naponta jártam Szentmisére minisztrálni, és hát olyan osztályfőnököm volt aztán a végén, aki az én továbbtanulási kérvényemet nem küldte el. Így akarta valahogy megakadályozni, hogy ilyen templomba járó ember ne legyen, vagy ne tanuljon tovább, és mikor augusztus 15-én van a falunkban a nagyboldogasszonyi búcsú, akkor kértük a plébános urat, hogy már minden gyereknek megjött a továbbtanulási lehetősége, és én még semmit nem kaptam. És akkor írt ő Esztergomba, és akkor két nappal a bevonulás előtt akkor megjött a válasz, hogy mehetek, akkor még nem sok diák volt, és azért bárkit felvettek, én csak közepes tanuló voltam, és hát engem is fölvettek, aztán hát ott végeztem 1956-ban. És nagyon kiváló tanáraink voltak, ferences tanáraink voltak a legtöbb, mint a Hajdú Pál. Nekem osztályfőn nem csak tanárom volt, hanem prefektusunk is volt, meg osztályfőnökünk is volt, meg igazgató is volt a végén, de 52-ben csak egyetlen egy civil tanárunk volt, illetve az csak 53-ban, még 52-ben is Kázmér atya volt a tornatanárunk, de ugye aztán más vizekre ment, és akkor hát a Kékesi Tibor lett, és az évtizedeken keresztül adta a sportot a iskolának. Tehát voltak a doktor Bakonyi, az például piarista tanár volt.
Tehát más rendekből jöttek más vendégmunkások, igen, idézőjelben.
Igen, igen, meg Mészáros Lajos bácsi, ő volt a történelem tanárunk, szalízi tanár volt, Vas, nem is tudom, minek van a neve, keresztneve, az szintén egy, tehát mindig fekete reverendába járt, de nem egyház megyés vapult, csak valamilyen szerzetes volt. Premontrei tanárunk is volt a doktor Csetán, tehát így adódott össze a tanári kar. De ezek mind, mondhatom azt, hogy ragyogó tanárok voltak, nem beszélve mondjuk a híres, a Sándor atya, a nagy matematikus, én még a nagyon gyenge matematikus, surlódott a mi kettőnk kapcsolata azért igazában a gimnáziumban. Ő nagyon tudta, én meg egyáltalán. De ő egy nagyon kiváló tanár volt, tehát kiváló matematikusokat, fizikusokat nevelt igazában. Az ő jegye a fölvételiknél, ha meglátták, hogy a Sándor atya tanítványa volt, akkor ez márkát jelentett, tehát még a kommunista időszakban is. Azt nyugodtan fölvették, a közepes tanuló is tud annyit, amennyit máshol a kitűnő. Kiváló osztálytársaink voltak, tehát akár Tokajó Egyetemen is tanított, tehát egy jezsuita testvér lett az egyik osztálytársam, utána sok kurzustársam, a Doszpai Iván, ugye ő jezsuita testvér lett, de ő kiváló matematikus volt.
A papi hivatás fontolgatásával érkezett József atya Esztergomba?
Kisgyerekkoromban szerettem volna már pap lenni. 5 éves koromtól kezdve jártam én naponta a Zárdába, Kalocsai iskolanővők voltak a falunkba, és hát oda jártam én mindig.
Amikor Esztergomba került, akkor úgy tartották számon, hogy leendő szeminarista?
Igen, én gyakorlatilag igen, tehát amikor megkérdezték, sőt, igazából jelentkeztem is a ferencesekhez, mert nem tudtam, hogy pálosok léteznek, és akkor ugye volt az a szabály akkor, hogy csak ha valakit fölvetek, akkor annak tanárnak is kellett lenni. De hát én nem voltam olyan kiváló képesség, és mondtam, nem is akarok tanár lenni, és akkor azért maradt el. Tehát én utána, mikor érettségiztem, utána akkor egyházmegyei szemináriumban Egerbe jelentkeztem, mert polgár Egri főegyházmegyéhez tartozik. És akkor úgy vettek fel engem Egerbe.
Még a gimnáziumról ez a 52 és 56 közötti időszak nagyon keserves szakasza a magyar történelemnek. De hát egyrészt, amikor az ember fiatal, tinédzser, akkor a jéghátán is jól érzi magát, hogyha a társasága jó. Tehát hogyan emlékezik vissza erre az időszakra? Mennyire volt nehéz, vagy pedig ragyogó időszak volt minden ellenére?
Igen, hát én nagyon-nagyon jól éreztem magamat, pontosan azért, mert hát az atyák, meg a kolostor, és ez nekem akkor is már nagyon szimpatikus volt, és igazából abból, hogy ott a Rákosi időszak, meg a sztalini dolgok, meg ezek a dolgok, amikor voltak, hát hallottunk is róla, vagy amikor mentünk ki a szigetre, még ugye pláne 52-ben, 53-ban, akkor a 40 gyerek párba együtt ment testületileg, és hát amikor pedig tornaóránk volt, és ki kellett szaladni mondjuk a szigetre, akkor az egy a jelszünk a béke, meg ehhez hasonló úgynevezett dalokat kellett énekelni, hogy külsőleg hallják, hogy a ferences diákok nem szent énekeket énekelnek mindig. De igazából nem, tehát a szívünk mélyéig nem hatolt ez a korszak ilyen szempontból. A politikai, legalábbis én nem éreztem sose a nehézségeket, vagy hogy, de abból igen, hogy mondjuk minden nap zupa volt, ugye, tehát köménymagos leves például a reggeli. Igen,
nagyon szegény körülmények között voltak, ugye?
Igen, tehát ezekből lehetett látni, vagy csak kettő szelet kis kenyeret kaptunk például, mert ugye nem volt, tehát szegényesen, de hát azért mégis megnőttünk, csak megmaradtunk, sőt, hát hangulatban is azt hiszem, hogy nagyon derűsek voltunk. Ez talán köszönhető a tanárainknak is, meg akkor kerültek ki akár a Flórián atya a teológiáról, aki aztán úgy fiatal lévén, tehát közel volt hozzánk, és Benjamin atya ott volt, Szabolcs atya ott volt, Vazul atya ott volt, tehát ezek mind az ifjúk, és akkor hát ezek lelkesek voltak szintén, és hát mi is ezekkel együtt örültünk, nem törődtünk mi a politikával. Az atyák meg pláne nem, tehát ilyenű szó se esett az iskolába, de úgy is tették, hogy nem, mert akik csinálják, azok se tudják úgyse, hogy mi a politika.
Pálosokkal mikor került kapcsolatba?
1956-ban, amikor a szemináriumba kerültem Egerbe, hát akkor mi 38-an voltunk elsősök, úgynevezett szemináristák. 8 ávós kispap is volt közöttünk, utólag tudtuk már, meg beküldték Spicliknek ezeket, és nem bírták a gyűrődést azért a szemináriumban, mert akkor voltunk 100-on felül kispapok, és hát naponta azért ott imádkozni, meg elmélkedni, meg minden, aztán hamar elment el pár, egy év alatt elment a 8 ember.
Bosák Nándor püspök úr mesélt ezekről az évekről, nem tudom, hogy volt egy imakönyv, amit szerkesztettek és tencileztek, és abban volt egy Oroszország megtérésért való imádság, amiből nagyon nagy botrány lett. Emlékszik erre?
Igen, igen, emlékszem rá, és akkor nem engedték, tehát nem engedték lestencélezni, mert ugye mindent ellenőriztek a kommunisták, vagy a bajszos püspök, mert akkor volt ilyen, és azért ezt ki kellett hagyni, illetve ki kellett húzni. Maksa János bácsi volt a spiring, és ő nagy fájdalommal, hogy hívják. Igazából 12. Piusznak az imája volt ez, könnyen lálkoztak a földről, kiáltunk fel hozzád, tehát így kezdődik, hogy nagyon szép. Könnyekkel áztatott földről kiáltunk fel hozzá. Tehát,
könnyekkel áztatott földről.
Igen, tehát így kezdődik ez az ima. Mi ezt nagyon sokszor imádkoztuk, még most is, még nekünk is a mosti rendima könyvünkben is benne van igazából. Tehát így történt, de akkor ugye minden ellenőrizve volt, tehát államilag, tehát nem volt olyan, hogy levelet például, no, ja igen, a pálosok, bocsánat. Akkor a szemináriumba Arató Laci is oda került, és akkor igazából ő már novicius volt Pécsett pálosoknál, és akkor igazából kiszemelt párunkat, és akkor úgy esténként, amikor a séta volt a kedve, akkor egy-egyel elbeszélgetett, és akkor hallottunk a pálosokról. Ez 56-ba, 57-be az első éve volt, és én 57 őszétől kezdve 58 tavaszáig már úgymond a novicius voltam ott.
Tehát gyakorlatilag az egri szemináriumon belül működött egy Zug pálos noviciátus?
Igen, igen, igen. Hát volt, amikor 9-en voltunk pálosok a szemináriumban.
Lehet, hogy ezért is került börtönbe Arató László aztán, nem?
Hát biztos, hogy ebből kifolyólag, de ő azért is került, mert aztán ugye bennünket, akik voltunk, egyszer mondta, hogy össze kellett készíteni, hogy ki, mikor öltözött be, mikor tett egy első fogadalmat, és akkor egy ilyen nagy beszámolót csinált, és összekészítette a paksamétát, csak a ávósok egy órával hamarabb mentek, mint aki elvitte volna Amerikába ezt, és akkor minden a kezükbe került az ávósoknak, úgyhogy 65 karácsonyán. Az ávósok azért már én hozzám Hevesre jöttek, én nem voltam otthon, és akkor a főnökömnek mondták, hogy tudja, hogy ez a pap káplánja pálos, szerzetes, nem tudta, nem is kellett, hogy tudja, de akkor meg tudta, és akkor utána már hívtak is mindjárt, és március 8-án már költöztem is. Hát sok hittanos volt, ugye, ménistránsok, minden, és akkor...
Eltávolították akkor Hevesről atyát.
És akkor gondold el, hogy első áldozó, ugye sok első áldozó, és akkor már március 7-én költöztem, tehát ugye májusban szokott lenni, tehát ezeket vizsgáztattam meg minden, és akkor ezek utána egy új jön, aki azt se tudja, hogy ki fia, borja, minden. Én még már 3,5 éve, hogy ott voltam, és hát ismertem még a gyerszülőket is jobban már, és akkor ez nem volt olyan egyszerű, és akkor kerültem én mindjárt Detkre. De hát ennek az eredményeként, hogy ne működjön. De hát a főnököm azért mindjárt a 3. vagy 4. nap, amikor én Hevesre érkeztem 1962-ben, és augusztus végén, akkor a tanácselnök, a mi utcánk sarkán volt a tanácsháza, és akkor jött a tanácselnök, és mondta a főnökömnek, hogyha ez a fiatal pap, hogyha 23-24 éves voltam, és akkor, hogy itt akar maradni, akkor hagyjon fel a gyerekekkel, mert ne játszon itt a templomkertben, ugye 40-50 gyerek is minisztránsok voltak, és akkor mondtam, hogy hát én most néztem meg a térképen, hogy hol van Heves, amikor ide helyeztek, megyek én, ha holnap kell, tovább megyek.
Pálos egyszerű fogadalmak, örök fogadalom, ez hogy alakult?
Tehát akkor elvégeztem a nonlövésziátus, tehát Bolvári Pál, Pál atya, ő vett fel engem a rendbe, 1958. május 1-jel. Akkor írta nekem, amit személyes postával hoztak el, hogy ezentúl rendtagnak tekintünk, és ezentúl a neved József, de a munká május 1. Tehát akkor kezdtem meg a noviciátust, és akkor egy évig volt ez a noviciátus, és utána kellett volna fogadalmat tenni, de hát én szegény gyerek voltam nagyon, még szegények voltunk, és én polgárról nem tudtam fölmenni, felutazni Budapestre, mert nem volt annyi pénzünk, még nyáron nekünk aratni, kapálni kellett, nem, tehát én falusi paraszt gyerek vagyok, aratást nem lehetett kihagyni, mert azt akkor kell csinálni, nem utazgatni, és én ugye én voltam az úgynevezett félkezes, édesapa mellett aztán...
Igen. Barokszedő?
Úgy hívják, mert egyik, aki kaszál, igen, és aki az úgynevezett markot szedi, igen, az a félkezes. Ott is úgy, hogy két marok lesz egy kéve, és akkor ugye két sor, és akkor az egyik sorban raktuk le a fél kévem közé a kötelet, és akkor beletettem a másik markot, és édesapa még bekötötte. Tehát akik arattak így régen, azt tudják, hogy ez mit jelent.
Hát ez már történelem.
Hát igen. Kortán.
Nem tudott fölmenni a fogadalomtételről.
Igen, és akkor csak 60-ba mentem föl, és 60-ba akkor ugye szentélés előtt az utolsó évek voltunk a teológián. Akkor voltam én Múcsi Imre atyának.
Jezsuitánál lelki gyakorlaton?
Igen, egy Zug lelki gyakorlaton voltunk, mert minden Zug volt, de spirituálisunk tudta, és Maksa János bácsi, és jóvá is hagyta. Ő tudott, rapálos voltunkról, meg nem csak a többiek erős, a Verbita is volt még egy a szemináriumban, és akkor igazában azon a lelki gyakorlaton ott voltunk, ahol Múcsi Imre atya előkészített bennünket igazában a papszentelésre, illetve, hogy fogalmazzuk meg az életünk elvét, állítsuk fel azokat a terelő korlátokat, amik irányítják, amihez szabjuk az életünket, vagy jelzőtáblaként ott vannak az életünkben, és hát akkor ezt megcsináltuk, és hát ugye így fogalmaztam én akkor meg, hogy Isten iránti szeretetből áldozattá válni a magyar bűnösökért. Isten iránti szeretetből áldozattá válni a magyar bűnösökért. És 61-ben, június 18-án Ferencések úrpapái szentelt az egri bazilikába egyházmegyei szolgálatra. Hetény atya volt a szentelésemen, és a primiciámon pedig Amand atya volt a primiciás szónokom.
Tehát a ferences vonal megmaradt.
Vonalat, igen, igen. Tehát én nagyon jól éreztem magam, még utána is, később is, azért pláne Amand atyával kapcsolatot tartottam, ő akkor a Mátiró kutya volt akkor, és én sokszor voltam nála, segítséget is adott, mert hát nyomorúságos helyeken voltunk. Én 10 évig voltam utána káplán igazában. Egyeken kezdtem, ez Hajdú-Bihar megye, Tiszafüred mellett. Utána kerültem 1 év után Hevesre, Hevesre után Detkre, Gyöngyös mellé, de Hevesen 3,5 évig voltam. Detken voltam 1,5 évig, utána Demecserbe kerültem, Nyíregyháza Záhony közé, és Nyíregyházáról Miskolcra, Diósgyőrbe, ott 9 hónapot voltam, és akkor lettem úgymond önálló, és ez a szülőfalomhoz, polgárhoz 17 kilométerre van, Újszent Margita, még Görbeháza, meg folyás, meg Tiszacsege, tehát 18 évet ezen a területen töltöttem. A szüleim azok polgáron laktak, tehát tudtam hozzájuk is hazamenni, a húgom pedig Lenilvárosba lakott, az még ugye a Tisza másik oldalán polgárhoz szintén közel, tehát igazából a családi körbhöz közel voltam.
Mikor tette le az örök fogadalmat József atya?
Örök fogadalom, ez ugye ez már Árva Vince atya volt a rendfőnök, én még piszott, és ő mindig tologatta, majd. Ő azért egy bizonyos fokig bennfentes ember is volt államilag, mert neki egy rokona volt a belügyminisztériumban, és azért sikerült, hogy 82-ben a 600 éves jubileumot, ugye Częstochowa alapításának a 600 éves jubileuma sikerült megcsinálni, hogy minden katolikus iskola saját egyenruhájába, zászlójával a teljes püspöki kar nosztrára jött. Ugye is
egy óra. Ez már Lékai bíboros ideje, ő nagyon pártolta Árva Vincét, meg a magyar történelmi vonatkozásokat, ki is küldte Rómába kutatni.
Meg hát ő is segítette anyagilag is a bíboros urat, tehát azért, tehát ilyen oldala is volt azért.
Ha már szóba került Árva Vince alakja, ő elég ellen mondásos, aztán eléggé szembe került a rendfősodrával, mert ilyen ős magyar mániákusok fogságába került idézőjelben, nem?
Igen, hát tökéletesen nem is tudjuk, mert annyira nem foglalkoztunk ezzel. Minden esetre az én tartományfőnökségem idején kérte ő a rendi generálist, hogy mentse fel őt a fogadalma elől, mert ő nem ebben a páros rendben tett fogadalmat, hanem az úgynevezett régiben, ősében, mink is abba tettünk. Csak hát ugye, ha valaki bajba kerül, akkor mindenki hibás, mindenki rossz, csak ő a jó. És hát ő is az. Ugyanazt az ő kezébe tettük mink a fogadalmunkat, akkor az mind ő is magyar lesz. Hát ennyire hülyék nem volt.
Ilyen új pogányság fele tett gesztusokat. Örök fogadalom.
Tehát tologatta a határt, és akkor 77-be tettem.
Mikor lehetett fölölteni a pálos habitust?
Hát már 89-ben. 88-ba kerültem én Gyöngyöspatára, és akkor a következő évben, mikor az úgynevezett rendszerváltást megkérdették, akkor már mi Fehérbe jártunk, és akkor Csanád atya is Török Szent Miklósról elgyűjt, és akkor együtt voltunk ketten, és akkor együtt zsorzsmáztunk, már minden tehát napi rend szerint éltünk a pálos szabályzat szerint. 90-ben, ugye, amikor jött az úgynevezett változás.
Rendszerváltozás, igen.
Igen, akkor Csanád atyával együtt voltunk mi már akkor közösen Gyöngyöspat. Ez egri egyházmegye. Mi egri egyházmegyébe szerettünk volna maradni. Kértük is a seregi érsek urat, hogy adjon nekünk egy volt pálos plébániát, és akkor ott maradunk, és az egyházmegyébe szolgálunk. De ez nem sikerült, és akkor egy év után mondta, hogy menjetek, ahova akartok, és akkor engem mire küldtek Márjánoszára, Csanád atya meg a Sziklába került. Hát azóta igazában kisebb-nagyobb megszakításokkal, tehát 2002-ben tartományfőnöknek neveztek ki, és akkor 6 évig, akkor nem voltam itt. 2008-ba jöttem újra vissza.
Kedves József atya, ferences diákévek során úgy gondoltad, hogy ferences leszel, de akkor csak tanári diploma megszerzése feltételének elfogadásával lehetett valaki ferences. Te úgy érezted, hogy ez neked túl nehéz feladat lenne, és egyházmegyés papnak mentél, ott megismerkedtél a pálos karizmával, a ferences meg a pálos lelkiség így egyaránt hatással voltak rád. Melyiktől mit kaptál?
Amikor én a pálos gondolattal találkoztam, akkor engem igazából az fogott meg, hogy áldozattá válni a magyar bűnösökért. Hogy Isten iránti szeretetből áldozattá válni a magyar bűnösökért. Özsép atyánk meg a pálosok ezért vonultak, hagyták el a világot is, mert úgy könnyebb az üres asztalnál böjtölni, mint a megterített asztalnál, ugye, meg vezekelni, tehát a körülmények, ha mostohák, akkor jobban rá van kényszerítve az ember, mintha kényelmes házban van.
Ez a pálos.
Ez a pálos, igen.
Mi a ferences?
Hát a ferences, ugye én, nekem mindig azt tetszett, az ő dalos és vidám, tehát az, ami egyébként én is azt mondtam, hogy abban bizonyos életprogramban abban mégis fogalmaztam, hogy egy ilyen terelő korlát az életemben, hogy akivel találkozom, az annak igyekszek mosolyt csalni az arcára. És ez azért legtöbb esetben sikerült, tehát több mint 90%-ban, és ezért mondtam, hogy nekünk magyaroknak, akár Pálos vagy akár Ferenc és minden, de nekünk hívő magyaroknak csak vígan szabad tönkre menni. Magyar közmondás.
Borsos József pálos szerzetessel hallhattak archív 2020-ban rögzített beszélgetést. Abból az alkalomból, hogy most január 10-én visszaadta lelkét a teremtőnek, életének 89. évében. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban a Nagybőjt kezdetéről elmélkedik Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2024. február 14-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! A húsvétot megelőző nagybőjt kezdő napja hamvazó szerda. Ismét az egyházi év bőjti szakaszába lépünk. Hasonlóan az adventi időhöz, most is önmegtagadással, bőjttel, önvizsgálattal, bűnbánattal, jó cselekedettekkel és imával készülünk a kereszténység legnagyobb ünnepére, Úrunk Jézus Krisztus feltámadására, a húsvétra. A húsvétot megelőző 40. nap hamvazó szerda, a bőjt kezdete. Miért éppen 40 nap a nagybőjti idő?
Jézus 40 napos bőjtjét követve mi is 40 napig készülünk húsvét ünnepére.
Nézzük meg, mi történik Jézussal ebben a 40 napban. Jézus nyilvános működését megelőzően, közvetlenül a keresztelő Szent Jánosnál történt megkeresztelkedése után elvonul. Magányosan, egyedül Isten jelenlétét keresve telnek napjai. Talán tekinthetjük Jézus életében ezt az időszakot a hivatásra való felkészülés idejének. Mit gondoltok, miért vonult el Jézus?
Időre volt szüksége, belső késztetés, ugye a Szentlélek által.
Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, és a lélek ösztönzésére a pusztába vonult ugye 40 napra.
Milyen hasonló ilyen kivonulás, elvonulás történeteket ismerünk még a Bibliából? Ugye ezeket talán tekinthetjük Jézus 40 napos elvonulásának az előképének is.
A 40 nap említése, mint időtartam, és a puszta, mint helyszín, egyrészt a választott nép pusztai tartózkodását, másrészt Mózes 40 napos tartózkodását a Sínai hegyen, midőn megkapta a törvényt, valamint Illés próféta élettörténetét idézi fel. A sátánnal való küzdelem, a kísértővel való találkozás pedig a bűnbeesés történetét idézi.
Látjuk ugye, hogy Jézus története nem egyedül való. Szentírásban mások is választották ezt az utat, hogy elvonultak. Hol tölti Jézus ezt a 40 napot?
A pusztában.
A pusztában? Milyennek képzeljük el ezt a pusztát?
Vadállatokkal, angyalokkal.
Igen?
Egy magányos hely.
Ez egy magányos hely lehet. Mi van a pusztában?
Üresség.
Üresség, ugye a semmi. Vajon mit jelképezhet ez a puszta?
De az üresség maga szegénységet. Bűn által megromlott világ jelképezi.
A bűn által megromlott világnak a képe. Valami ilyesmi. És vajon milyen a mi pusztánk? A mi életünkben is van ilyen puszta talán. Egy olyan hely, amely üres, ami terméketlen az életünkben. Az a hely, ahol mi is támadhatóak vagyunk, ahol a legkönnyebben megkísért bennünket a sátán.
Hát például egy gyenge ponton.
Hát mindenkinek ugye van azért egy gyenge pontja, amit azért úgy könnyű megtalálni, és akkor azon keresztül.
Milyen gyenge pontjaink vannak?
Ugye az érzelmek, a szív, ugye, az nem mindenkinek.
Lélek. Hát a félelem, hogyha valamitől félünk.
A félelem, bizony. Az jutott eszembe, utána a bőjtel kapcsolódóan, és hogy amikor én végre így elhatározom, hogy na, akkor most tényleg így komolyan fogok bőjtölni, és nem tudom, nem eszek, nem tudom, csak itt mondjuk, akkor azt tudhi, hogy egyébként így nem észre se venném, meg se kívánnám, de amikor így ezt felajánlanám Istennek, akkor biztos, hogy jönnek elém sorban a csokoládék. És úgy gondolom, hogy elképzelhetetlen lesz a következő órát túlélni csokoládé nélkül. Mintha a sátán így tudná, hogy ezt Istennek akarom adni. Nézzük meg, hogy mi történik Jézussal a pusztában. Ugye mondtuk, hogy ez olyan hely, ahol igazából nincs semmi, nem is történik semmi. Mit csinál itt Jézus?
Imádkozik, bőjtöl.
És mégiscsak történik vele valami különleges dolog. Na, mi történik itt?
Addig bőjtöl, amíg meg nem éhezik.
Igen?
Meg a sátán háromszor megkísérti az idő alatt, 40 nap alatt.
Bizony, találkozik a sátánnal. Na, idézzük fel ezt a sátánnal való találkozást, a kísértést. Ugye azt mondtuk, hogy a pusztában Jézus igazából felkészül az útjára, készül a hivatására, keresi imádságban az Atya akaratát, erőt gyűjt, és a személyes sorsát érintő döntéseket hoz. Amikor mi is a hivatásunkat keressük, arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi a feladatunk, hogyan fogom én építeni Isten országát, végső soron valahol azt szeretnénk tudni, hogy kik is vagyunk. A ti életetekben ki adja meg erre a kérdésre a választ? Ki az, aki segít ebben benneteket?
Szülők, nagyszülők, ugye a családtagok, barátok, osztálytársak, még akár a tanáraink is.
Volt esetleg olyan személy az életetekben, aki olyan nagyon fontos útmutatást adott? Vagy akinek a véleménye nagyon meghatározó volt? Vagy akitől egyszerűen csak mondjuk sok bátorítást kaptatok?
Én anyukámtól, meg ugye igen, apukámtól, legfőképp tőlük, kettőjüktől, mind ugye iskola választás szinten, mind úgy a élet többi részén is.
Testvérektől.
Na figyeljük már meg, hogy mit mond Isten Jézus legbelső valóságáról. Arról, hogy ki ő. Ugye közvetlenül, ezelőtt a 40 napos elvonulás előtt, amikor keresztelő Szent János megkereszteli Jézust, az Atya kinyilatkoztatja Jézus személyes valóságát. Mit mond az Atya Jézusról?
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Na és mit mond rólunk az Isten?
Hát, hogy a maga képére alkotott minket, embereket.
Jó embereknek teremtett meg minket.
Úgy jónak teremtett.
Örök boldogság.
Az örök boldogság.
Örök élet.
Hív minket. Az örök életre. Mit ígér még nekünk? Itt magányosan kell küzdenünk? Itt?
Nem.
Ugye azt mondja, hogy veletek leszek a világ végéig. A keresztségben ugye az az érdekes, hogy valójában mi is Isten gyermekei leszünk. Ezért szólíthatjuk Istent atyának. Isten gyermekeiként pedig a mennyország társörökösei vagyunk. Szent Pál így ír erről. Berni, felolvasnád esetleg nekünk?
Nem a szolgasság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk, Abba, Atya.
Ugye milyen érdekes, hogy az Atya azt mondja Jézusról, hogy ő az én szeretett fiam, és hogy valahol minket is erre hív, hogy Isten gyermekei legyünk. Jézus tehát a pusztában ugye tisztázta magában a saját hivatását. Keresi az önazonosságát, értelmezi saját istenfiúságát, és folyamatosan keresi az atya akaratát. Ekkor találkozik a sátánnal. Akinek figyeljétek csak meg, hogy mi az első szava Jézushoz.
Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt, ha Isten fia vagy.
Rögtön, ugye, a személyes valóságát támadja meg. A sátán is tudja, hogy ő Isten fia. Kiderül a történetből, hogy ő teljesen más gondol, hogy milyennek kellene lennie Isten fiának, mint amilyen a valóságban az Isten fia. Ugye rögtön a lényegre tapint a sátán, a személyes identitás a legmélyén szólítja meg Jézust, és bizony itt támad meg bennünket is. Rögtön megmondja, hogy kicsoda Jézus, a sátán már tudja azt is, hogy kinek kellene lennie Jézusnak. A paradicsomban ugyanez játszódott le Ádámon és Évával is. Az első emberpár ugye sokáig Isten gyermekeként élt a paradicsomban. A sátán azonban ugye becsapta őket, azt ígérte nekik, hogy olyanokká válhatnak, mint az Isten. Milyennek mondta a sátán? Milyenek lesznek ők?
Hát ilyen tökéletesek.
Tökéletesek?
A világura.
A világurai, bizony.
Úgy, hogy bármit megtehetnek.
Nem akadályozza őket semmiben.
Pontosan, hogy hatalmuk lesz. A sátán tehát azt ígéri Ádámnak és Évának, hogy kvázi istenek lesznek, bármit megtehetnek. Ádám és Éva, ugye tudjuk, hogy ők szembefordultak Isten parancsával, ettek ugye a tiltott gyümölcsből, és engedetlenségük miatt végül is elveszítették legdrágább kincsüket, az Isten gyermekségüket. A világ ezután terméketlen pusztassággá vált számukra, a természet és az állatok vadakká, a munka gyötrelemmé, a születés fájdalmassá, az élet pedig végessé. Jézus a pusztában igazából ebbe a kietlen paradicsom utáni földbe érkezik meg. Jézusnak is a pusztában a személyes valóságát támadja meg a sátán. Ugye azt mondja, hogy ha Isten fia vagy, és kimondatlanul szinte folytatja, hogy akkor bármit megtehetsz. Mi az, amit a sátán felkínál Jézusnak? Ugye itt három dolgot ajánl neki.
Hát, hogy változtassa a köveket kenyérre, ugye ezzel csillapítsa az éhségét.
Igen. Kielégíti minden testi kívánságát, vágyát. Ugye itt az éhség, a szomjúság és a mindenféle testi örömök mellett azért itt a mai világban nagy kísértés ez a kényelem, ugye a kellemes élet, a komfortzónánkon belül. Ugye ilyet szeretnénk igazából, ne kelljen olyan korán reggel felkelni, legyek szép, nem tudom, edzett, de anélkül, hogy túl sokat járnék edzőteremben, vagy nem tudom hová. Mit ígér még neki a sátán?
A templom párkányára állította, és kérte, ugorjon le a magasból, az angyalok úgy is megmentik, legyen elbizakodott és gőgös.
Na, mit ígérhet itt neki igazából a sátán valójából?
Bármit megtehet.
Hogy ő bármit megtehet, ugye? Hát ő úgyis Isten fia.
Szabad ember.
Hogy ő szabad ember, ugye? Hogy neki aztán ezek után ő Isten fia, ne mondja meg senki sem. Ugye azt mondja, hogy legyél önmagad ura, hogy ne ismerjél más tekintét magad felett. Ugye azért ezeket a saját életünkben is halljuk ezeket a szavakat. Na, mi a harmadik, amit ígér a sátán?
Végül egy magas hegyre vitte fel, neki ígérte az egész világot, ha Jézus szaborulva imádja őt.
Na, mivel találkozunk itt? Mit ígéri neki a sátán?
Hát a kísértés.
Hát kísértés megkísérti, de azt mondja, hogy azért, tehát hogy leborulva imádja a sátánt, azért cserébe mit fog ő kapni?
Hatalmat.
Hatalmat ad neki, ugye? Ezt is mennyire szeretnénk, ha nem is a világ feletti hatalmat, de mondjuk az embertársaink feletti rendelkezési jogát, ugye? Vagy az eszközök feletti rendelkezési jogát. Szerintem ezt a kollégiumban nap mint nap megérjük, ugye? Gondoljátok csak a fürdőszoba használatra, nem? Tehát így hagyd döntsem már én, hogy mikor megyek el zuhanyozni, ugye?
Igen.
Jézus azonban azt mondja, hogy az ő mindenhatósága, Isten fiúsága nem abban áll, hogy bármit megtehet, hogy korlátlan szabadsága van, hogy hatalma van mások felett, vagy kényelmes élete, hanem az ő Isten fiúságának lényege az, hogy a mennyei atya akaratát megtegye. Nézzünk meg Jézus válaszait, amiben azért nagyon rejtettem, de hogy ez benne van. Először azt mondja, ugye itt a kenyére vonatkozóan, mit mond Jézus?
Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, ami az Isten szájából származik.
Mit csinál itt Jézus? Mire hívja fel a figyelmünket? Ugye a földi kenyér helyett, hát, hogy mire kell figyelnünk?
Isten akaratát.
Isten akaratát kell figyelnünk. Ugye Isten szavát, a tanítását. Ugye azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem elég a mennyei atya akarata, az ő szava. Mit mond a gőgösség csábító ajánlatára, amikor a sátán arra hívja fel, hogy ő megtehet bármit.
Ne kísértsd uradat, Istenedet.
Hogy ne gondoljuk már azt, hogy akár a saját életünk is teljes egészében rendelkezünk felette. Hogy az úgy fog történni, ahogy mi szeretnénk. És ne gondoljuk Istenről se azt, hogy manipulálhatjuk őt. Ugye? Hogy befolyásolni tudjuk Isten akaratát. Sokkal inkább a mi feladatunk csak az ebben a dologban, hogy részben megismerjük Isten akaratát, és hogy elfogadjuk az ő rendeléseit. De befolyásolni nem fogjuk tudni soha. Na és végül, mit mond a hatalom kísértésére Jézus? Azt mondja, hogy
Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj.
Pontosan. Jézus egyértelműen kijelenti, ugye a törvény szövegét idézve, hogy egyetlen egy Úr létezik, Isten, és hogy ő fiúként bizony őt szolgálja, és az ő akaratát teljesíti. Jézus működése az atyának való sürgető, azonnali engedelmességgel valósul meg, amire a lélek indítja őt. Ugye ezt láttuk itt a történet elején, hogy amikor ő elindul a pusztába, már azt is a lélek buzdítására engedelmes szívvel teszi. Az atya akaratának követése végigkíséri Jézus életét és messiási identitásának kiteljesedését. Van még egy nagyon szép kis történet Jézus életében, ahol egyébként pont újra ezzel az éhséggel találkozik. A tanítványok több alkalommal is aggódnak Jézus egészségéért, meg éhségéért, meg sajnálják őt, hogy már olyan sokat szolgált, hogy biztos éhes lett. És az is egy ilyen alkalom. Ez akkor történik vele, amikor Jákob kútjánál Jézus találkozik a szamáriai asszonnyal, és vizet kér tőle. És ezt követően nagyon sokan keresik fel Jézust még aznap. És a tanítványok már kezdtek aggódni érte, és biztatták, hogy egyen, hiszen már biztosan éhes lehet. Tehát hasonlóan éhség kínozza itt Jézus, mint a pusztában, és Jézus ekkor azt mondja a tanítványoknak, hogy bizony az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, és elvégezzem, amit rám bízott. Ugye ugyanaz a történet, ugyanaz az esemény van jelen Jézus életében, és olyan szépen mondja, hogy az ő étele, az ő életének a táplálója, az valójában az Atya akarata. Jézus pusztai tartózkodása hivatásának előképe is. Az, aki új Ádámként a pusztában legyőzte a sátánt, megváltói küldetésének beteljesítésekor halálával és feltámadásával véglegesen győzedelmeskedett a sátán felett, hogy visszaadja számunkra az édenkertben elveszített Isten gyermekséget. Ugye látjátok, itt megint párhuzamba áll a két történet, ahogy az ószövetségi történetben Ádám és Éva engedetlenségük révén elveszítették az így Isten gyermekséget, úgy Jézus a pusztában engedelmességével, ugye, és később, ahol ugyanaz az engedelmesség jelenik meg egész életében, de a halál akkor feltámadásában is, akkor pedig ugye új Ádámként, új emberként visszaszerzi ezt az elveszített Isten gyermekséget számunkra. Jézus pusztai tartózkodásának célja tehát valahol Isten uralmának helyreállítása és a sátán művének szétrombolása. A pusztában Jézus felkészül az útjára. Hogyan tudunk mi is Jézushoz hasonlóan felkészülni az útunkra? Hogyan ismerjük fel Isten akaratát az életünkben? És honnan kapjuk az erőt, hogy hűséggel meg is tegyük? Hogyan találjunk meg életünk pusztosságában Isten gyermeki identitásunkat? Hogyan segít bennünket ebben a nagy bőjt?
Imával, bőjtöléssel.
Elvonulunk magányban, csendben.
Lehet úgy komolyan készülni bármire is, hogy sokan vesznek bennünket körül?
Nem.
Nem. Vagy a világ mindenféle zaja hatással van ránk.
El kell vonulni, csendbe kell lenni.
Ugye?
Egyedül.
Ha figyelni akarunk valamire igazából, akár csak a tanulásra gondoltok, ugye, hogy ott kezdődik, hogy elvonulunk, hogy csöndet teremtünk. Magunk körül, magunkban megpróbálunk rendet teremteni. Na mi az, ami még segít bennünket, hogy megtaláljuk a hivatásunkat, hogy kicsit önmagunkra tudjuk figyelni, az utunkra, ami előttünk áll.
Hát megnyílunk Isten felé, Isten kegyelmének. Időt szánunk rá.
Ugye ez se jó, vagy ezt is jó észben tartani, hogy bizony ez időigényes dolog, hogy azért nem úgy működik, hogy nem is tudom, egyik pillanatról a másikra valami, nem tudom, inspiráló gondolat az eszünkbe jut, bár van ilyen is. De ez egy időigényes dolog. Na, van még valami, ami eszetekbe jut?
Bűnbánat.
A bűnbánat, bizony. Mert mi történik a bűnbánatban?
Hát szembenézünk az életünk vadállatai.
Bizony, itt találkozunk ugye önmagunkkal, a hibáinkkal.
A bűneinkkel.
A bűneinkkel, bizony, bizony. Nagybőjt elején a hamvaszkodás szertartása hogyan fejezi ki a bőjt, az elvonulás, az Istenre való figyelés lényegét?
A hamuval hint és ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. Ugye ez úgy más néven, más szóval a megsemmisülés.
Miért fontos az, hogy tudatában legyünk ennek a megsemmisülésünknek, a halálunknak?
Hát, hogy nem tudjunk, hogy rákészülni, vagy addig élvezzük az életet, még élünk, hogy úgy is tudjuk, hogy meghalunk, és addig éljünk.
Mert hogy mire van addig lehetőségünk? Tehát az biztos, hogy arra figyelmeztet, hogy az idő az ki van szabva. Hogy nem élünk örökké.
Úgy éljünk, ahogy Isten szeretné.
Igen. Istennek éljünk.
És hogy ugye ma még ma, mert holnap már nem biztos, hogy lesz rá lehetőségünk. Hogy megtegyük az Atya akaratát, vagy hogy Istennek tetsző életet éljünk. Egészen konkrétan az azt jelenti, hogy nem biztos, hogy holnap már bocsánatot tudok mondjuk kérni. Vagy hogy holnap tudok segíteni. A nagy bőjt a bűnbocsánat szentségéhez járulás ideje is. Régen ekkor kezdődött a hittanulók felkészítése a keresztségre, és a hívek általános bűnbánati ideje. Ugye régen általában nem volt jellemző az, hogy rendszeresen gyóntak az emberek, hanem egy ilyen nagy bűnbánati időszaka volt az évnek, az egyház évnek, és ez a nagy bőjti idő volt. Ilyenkor mindenki elvégezte az éves szentgyónását. Az ős egyházban eredetileg a nyilvános bűnösök bűnbánati szertartásának része volt ez a halmazkodás szertartása, és aztán ezt emelték be minden hívőre kiterjesztve itt a Nagybőd kezdetén, halmazó szerdán. Nagybőd, mert mi is figyeljünk kicsit jobban önmagunkra, vizsgáljuk meg a szívünket, imádságban és csendben tartsunk önvizsgálatot. Kövessük Isten akaratát életünkben, hallgassuk az ő szavát, hogy Isten kegyelme által növekedjen bennünk Isten gyermekségünk. Jézus a léleknek engedelmeskedve kivonult a pusztába, hogy egyedül az atyára figyeljen, hogy megerősödjön a küldetésében, hogy belső bizonyosságot nyerjen az útról, amelyen járnia kell. Egész életét beszéli végig az örökkévalóval. Ebben a legintimebb, legbensőségesebb helyzetbe lép be az ördög, és kísérti meg a legérzékenyebb ponton Jézust. Mindannyiunk számára talán a legfontosabb kérdést teszi fel. Ki vagy te? Vajon meghalljuk Isten szavát, amikor ezen a kérdésen gondolkodunk? Meghalljuk, hogy biztat bennünket? Hogy azt mondja, hogy fontos vagy, hogy helyed van az én országomban, hogy Isten azt mondja rólunk, hogy küldetésed van, hogy azzá legyél, akinek Isten megálmodott, hogy mindazt a jót és szépet megéljed, amire születtél. A nagybőti készülődésünket, útkeresésünket segítse Klaus Nagorni imája. Ezzel az imádsággal kívánunk áldott nagybőti készületet a hallgatóknak.
Te, Uram, útra keltél, és haladsz az időkön át, hogy eljuss hozzánk is a mi időnkben. Jöjj el hozzánk, és alakítsd a gőgünket alázattá, lustaságunkat bátorsággá, önelégültségünket nyugtalansággá, haragunkat békességgé, szeretetlenségünket részvétté, irétségünket együttérzéssé, fösvénységünket nagy lelkűségé, halálukat életté. Ámen.
Kedves hallgatóink, Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2024. február 14-i adásunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vegyes halmaz állapotban hullik majd csapadék holnap, pénteken pedig szélviharra kell számítani, átmenetileg ezzel még visszatér az igazi tél, figyelmeztet.